Oké, akkor kezdjük, és akkor magamra vállalom azt, hogy közben emberek itt jönnek be, meg mennek ki, meg stb. Röviden imádkoznék, és aztán kezdjük, hogy benne maradjak a fél órába. Mennyei Atyám, köszönjük neked az igédet, és arra kérünk, Uram, hogy adj nekünk figyelmet, hogy figyelni tudjunk így a kaja után, és hogy ne aludjunk el Jézus nevében. Amen. Tehát ahogyan tovább megyünk a témában, a következő témánk az a konfliktus kezelés, amiben már az Isti belevágott előttem, és nagyon örülök, hogy belevágott, mert beszélt olyan dolgokról, ami a kommunikáció, ami egy nagyon fontos része a konfliktus kezelésnek, hogy jól tudjunk beszélgetni, vagy megbeszélni dolgokat. Ugye az az óra címe, hogy konfliktus kezelés, és ez a szó maga azt sugallja, amikor már megvan a konfliktus, hogy akkor hogyan kezeljük, hogyan rakjuk helyre. Én inkább arról szeretnék beszélni, ami abban a kis füzetben kevésbé van benne, hogy hogyan kezeljük a konfliktust, amikor még nincs. Mert szerintem fontosabb, hogy jól gondolkozzunk a konfliktusról, és akkor kevesebb konfliktus lesz. Abba a kis füzetbe ez alatt a cím alatt, majd amikor a jegyes oktatásra jártok, találtok egy csomó jó pontot, hogy mit ne mondjál ki, meg mit mondjál, meg stb. Nagyon jó volt, amiket Isti mondott. Nekem is ott jött a fejembe az a szó, hogy tudtam, hogy melyik az a szó, amivel kivégzés van. Tehát amikor azt bedobom, és vége mindennek. Tehát, ott találtok majd egy csomó mindent. Én inkább erről szeretnék beszélni, mert én úgy gondolom, hogy a konfliktus kezelésre nincs egy örök megoldás, vagy egy mély, nagy igazság, amit minden helyzetben lehet használni, de egy jó megoldás, ha megtanulunk magáról a konfliktusról néhány dolgot, igazságot, és azt bevéssük jól a szívünkbe, akkor az segíteni fog abban, hogy egyre kevesebb konfliktusunk legyen. Tehát akkor az első pont, amit meg kell tanulnod, hogy vedd ezeket a dolgokat, amiket most el fogok mondani, és írjad föl. Ne csak egy lapra, hanem mondjuk így a szívedbe. Ez megint néhány egyszerű alap dolog lesz, mint az előző órákon, de nagyon sokat segít. A következő pont, amit meg kell tanulni a konfliktusról, az, hogy ne lepjen meg az, hogy konfliktus van a házasságban, hogy ez előjön. Ne tekintsed ezt kudarcnak, hogy konfliktus van köztetek. Van egy barátom, akivel szoktam beszélgetni, és mindig, amikor megkérdezem, hogy na és hogy vagytok, ők házasság előtt állnak, megkérdezem, hogy na, hogy vagytok, akkor mondja, hogy jaj, hát volt egy kicsi baj, kicsi ilyen baj, meg olyan baj. Mondom, hát Isten hozott, tehát ebben semmi probléma, nem kell erről így számot adni, hogy fú, volt egy kicsi baj, és ez mekkora dolog. Nem, a konfliktus az jönni fog, ez az, amit tudni kell. Fontos, hogy ne gondold azt, hogy sok a konfliktus közöttünk, akkor nem Istentől van a kapcsolatunk. Szokták ezt is gondolni, vagy sok a konfliktusunk, rengeteg váljunk el, hogy ez a megoldás, hogy elválás. Vagy ne gondold azt, hogy a mi kapcsolatunk Istentől van, úgyhogy nekünk nem lesznek konfliktusaink. Lehet, hogy ezek a pornépek itt, meg a tanítók, meg Isti, meg Zoli, meg Sanyi, meg Jani, őnekik vannak konfliktusaik, de nekünk majd nem lesznek. Mert akkor nagyon meg fogsz lepődni, jó? Borzasztóan, és ki fogsz akadni. Majd látni fogjátok, fogok néhány példát arra mutatni nektek, hogy Isten használja a házasságban azt, hogy konfliktus van. És ezen keresztül formál minket. Tehát ami az alaphelyzet az, hogy van egy csomó nyomás, ami jön, amikor két ember összeköti az életét. Van néhány dolog, amit most gondolkozom, hogy felolvassunk, vagy csak írjatok föl. Írjátok csak föl. 2. Korintus 4. része 8-tól 11. versig. Arról beszél ott Pál, hogy mindenhol nyomorgatnak minket, mindenhonnan nyomás jön, de mi nem lankadunk, nem törünk össze. És Péter első levelének az 5. részében, a 8. vers pedig arról beszél, hogy a sátán, mint ordító oroszlán, körbejár, és ő azt keresi, hogy kit nyeljen el. Akkor ez az alaphelyzet. Nem szűnik meg ez a helyzet, amikor összekötitek az életeteket. Tehát nagy a nyomás. Nagy a nyomás elsősorban azért, vagy nagy lesz, mert eddig egyedül éltél, ott voltál, és megoldottad úgy a dolgaidat, ahogy te akartad, de innentől kezdve ott van egy másik ember is veled, és nem lehet azt mondani neki, hogy szia drágám, majd holnap találkozunk, talán ha ráérek. Nem, azt tudjuk csak mondani neki, hogy mindjárt jövök, feküdj le, kicsit átgondolom, és muszáj megbeszélni. Tehát ez egy új helyzet, egy nyomást hoz. Hogy ezt rendbe kell rakni. Ott van közel az az ember, akivel az életemet élem. Katával nekünk ez egy nagyon jó lecke volt. Amikor jártunk, akkor azt hittük, de mi brutálisan azt hittük, hogy mi bennünk annyi közös van, hogy hihetetlen. Tehát, hogy és akkor egyszerre vettük a levegőt is, és az jel, és tudod, ilyenek voltak. De aztán összeházasodtunk, és eltelt egy kis idő, és azt hittem, hogy rossz nőr vettem el, vagy valaki átvágott, mert annyira különbözünk, annyira mások vagyunk. Teljesen mások vagyunk. Mondom, hova tűntek ezek a dolgok, amire én azt mondtam, hogy ez micsoda jel Istentől, mert ebbe is, meg abba is ugyanolyanok vagyunk. Van egy nyomás, mert ott van ez az ember, aki eddig csak néha volt ott, és ott van az az ember, aki hidd el nekem, hogy teljesen más, mint te. Vannak bizonyos közös dolgaitok, de inkább teljesen más. Aztán a következő nyomás forrás az az, hogy innentől ti egy család lesztek, és vannak azok a kis sárga papír darabkák, amire különböző összegeket szoktak ráírni különböző hivatalokban, és elküldik neked, hogy azt fizesd be. Tudod, csekkek, azok a sárga csekkek, amik mindig jönnek, és muszáj őket fizetni. Nekem ez egy elég nagy nyomás, hogy el kell tartani a családot, és most már nem csak magamról gondoskodom, hanem egy másik emberért is felelős vagyok. Egy olyan dologról kell gondoskodnom, amiről addig ugye nem kellett. Vagy csak saját magammal kapcsolatban kellett. És nagy lesz a nyomás, avval kapcsolatban, amit olvastunk Péter levelében, hogy a sátán, az mint egy ordító oroszlán, jár körbe, és nektek, akik keresztények vagytok, ő egy nagy veszély. Ő jön, és próbál elnyelni. Tehát ő a csekket, az új helyzetet és a bűnt azt így keveri. És akkor így próbálja úgy csinálni, hogy téged elnyeljen ez az egész. Ő gátlástalanul mindent megtesz annak érdekében, hogy egy keresztény házasságot szétszakítson. Mert egy keresztény házasság a gyülekezetnek egy erős pillére. Egy keresztény házasság nagyon erőteljesen be tudja mutatni a világnak Istent, és Isten és az egyház kapcsolatát. Tehát, hogyha ő ezt sikeresen szétszedi, akkor sok mindent nyert. Mert akkor kiiktatott egy pár embert, akik el tudnak venni az ő területeiből. Tehát ő meg fog tenni mindent. Csak emlékszem, az egyik pásztorom mesélte, hogy az esküvője előtti héten fölbukkant két régi barátnője is, aki úgymond egy visszautasíthatatlan ajánlatokat tettek neki. Pedig addig semmi nem volt, készültek, és tehát gátlástalan dolgokat csinál a sátán, régi szokásokat hoz vissza, emlékeztet rá, csak azért, hogy tönkre tegyen egy házasságot. Tehát ő jól keveri, tehát ebből is jön egy nyomás, ugye? Vagy akár arra biztat, hogy hazudj. Jön egy nyomás, nem akarom csinálni, őszinte akarok lenni, tiszta akarok lenni. És ezek a dolgok, ezek a különböző helyekről jövő nyomások, ezek konfliktusokhoz vezetnek néha. Szerintem fontos, hogy ezt tudjuk, hogy ez jönni fog. Tehát, hogy ez a három terület, és hogyha ebben tisztában vagy, már megelőzheted néha azt, hogy konfliktus legyen. Mert olyan az ember, hogy néha csak veszekszik valami másokból kifolyólag. Tehát nem azért, mert megbántották, hanem azért, mert mondjuk úgy jött haza, hogy nem bírta kifizetni a csekkeket. Vagy ez egy nagyon nagy példa volt nekem, amikor 113 kiló voltam, akkor borzasztóan frusztrált voltam, azért, mert annyi vagyok, amikor nehéz lehajolni, stb. Tehát minden. És azt vettem észre egy idő után, hogy néha csak azért veszekszem a feleségemmel, hogy valami sikerélményem legyen, mert amúgy nincsen. Mert amúgy el vagyok hízva, és teljesen depressziós vagyok ez miatt. És észrevettem, hogy ezt kivetítem, és konfliktusokat hoz ez. Ez milyen érdekes, nem? Ilyen az ember. Úgyhogy ha a fejedben van az, hogy ezek a nyomások, ezek ott vannak, ott a sátán, meg ott van a új élethelyzet, és jól tudsz gondolkodni erről, akkor meg tudod akadályozni, hogy mindezt a dolgot rá öntsed a feleségedre, vagy férjedre. Tehát tudni kell, hogy a konfliktus az jön, és hogy lesz. Nem vagyunk csak azért kivételek, mert mi keresztények vagyunk. Ne legyenek hamis elképzeléseid arról, hogy neked majd nem lesznek. Fontos egyébként, Péter azt írja abban az igeversben, hogy legyünk józanok. Szerintem ez egy nagyon fontos szó, hogy amit Péter ott megoszt, józannak maradni, és mikor már valamin veszekszünk, akkor józannak maradni, mikor ott van a konfliktus. Azt tanultam meg, hogy jó néhány kérdést föltenni. Mert ha utána tennéd föl ezeket a kérdéseket, akkor röhögnél rajta, hogy ezt nem is hiszem el. De jó, hogyha esetleg közbe föl tudod tenni. Ez elég nehéz egyébként, de Isti, ha tud imádkozni közbe, akkor ezeket a kérdéseket is föl lehet tenni szerintem. Hogy néha, amikor így veszekszünk, és már hangerő már itt van, és már volt minden, hogy olyan vagy, mint az anyád, meg mindig, meg soha, meg nem tudom, ezek a szók, akkor néha így meg szoktam állni, hogy miért is csináljuk ezt most mi? Ez egy jó kérdés. Miért csináljuk ezt? Vagy hogyan jutottunk ide, hogy most már ezt vágom a fejéhez? Ez olyan sok mindenbe segíthet, így megállít. Vagy miért is haragszom én igazán? Vagy mi a célom ebben az egésszel? Ha ezeket a kérdéseket utána teszem föl, akkor azt mondom, hogy ilyen hülyeségen veszekedni, ilyen butaság, ilyen kis dolgon, és megszégyenülünk. De mi lenne, ha közbe tennéd föl? Egy konfliktus kezelésnek egy nagyon jó módszere, hogy állj meg egy pillanatra, miért csinálom ezt? Szerintem ez a józanság. Ez a józanság, hogy visszalépni, mikor már megy a dolog. Nem az a józanság, hogy érzem, hogy jön a konfliktus, akkor most én jól fogom csinálni. Mert ezt olyan sokszor nem lehet megcsinálni. Ha olyan vagy, mint én borzasztó hirtelen ember vagyok. Tehát ilyen Péter típus vagyok, mint Bibliában Péter, hogy tam, megyek ide-oda. De az teljes erővel. Tehát ha rossz, akkor teljes erővel rossz. Jó, akkor teljes erővel jó. És én nagyon hirtelen tudok reagálni, és nekem sokat segített az, hogy állj meg egy picit. Állj meg, és tedd fel ezeket a kérdéseket. Csak úgy gyorsan. Ezek ilyen pár mikromásodpercek, vagy nem tudom, hogy mondják, szekundum. És tudjál visszalépni belőle, hogy nem jó a cél, mert már csak azért csinálom, hogy nekem legyen igazam. Fontos tudni akkor azt is, hogy veszekedni és szeretni egymást, az nem ellentétesek, hanem az járhat együtt is. Érted, hogy attól még szeretem, hogy veszekszünk, vagy más a hozzáállásunk. Mert néha oda jut az ember, hogy veszekszünk, akkor mi nem szeretjük egymást. A sátán mindig kihasználja ezt. Konfliktus van, veszekszünk. Hol van a szeretet? Nincs is szereted. De hogyha most ezt így kivennéd, ezt az egészet, azt mondanád, hogy veszekszünk, de attól még szereted a másikat, nem? Tehát ha igazán így vagy, kirántanálak a helyzetből, és azt mondanád, de azért szereted, ugye? Azt mondanád, persze szeretem. Tehát nem kell oda eljutni, hogy mi annyit veszekszünk, akkor nem is szeretjük egymást, a sátán ezt tovább szokta vinni. A konfliktust Isten használja egy házasságban, a kapcsolatban. Volt egy olyan idő a házasságunkban, amikor ránéztünk arra, hogy mennyi különbség van köztünk, és hogy mennyi konfliktusunk van, és a házasságunk elején előfordult, és azt gondoltuk, hogy Isten tévedett velünk kapcsolatban. Isten tévedett velünk kapcsolatban, nem jó. Azt hittük eleinte, de aztán mégse. Ez az ember, ez nem nekem van számva, és a sátán ilyenkor ezt jól fel is tudja erősíteni. És a feleségemnek volt egy pillanat, amikor elmesélte nekem utólag, hogy egyik este csak ütötte a párnát, és hangosan sírt, és azt mondta, hogy Isten, te tudtad, hogy ez idáig fog fajulni, te tudtál előre mindent, akkor miért engedted, hogy mi összeházasodjunk? És elmondta nekem, hogy miután kitombolta magát, Isten válasza az volt, éppen azért. Éppen azért, hogy munkálkodjak. Éppen azért, mert nem tudtam volna elvégezni benned azt, amit most ezen keresztül el tudok végezni. És nagyon érdekes, Isti szavaival élve talán perverz erre így nézni. Mondtál volna ilyet? Hogy ez egy konfliktust Isten használ, vagy hogy ezt így őt, igen, úgy néz ki, hogy pont azért te vagy a párja, mert te tudod kihozni belőle azt, amire Isten őt tervezte. A házasságainkat Isten hihetetlenül értékesnek tartja, és az az igazság, hogy megint egy kedvenc pásztoromra hivatkozok, ő mondta mindig, hogy amit eddig nem tudtál egyedülállóként, amit Isten nem tudott benned elvégezni egyedülállóként, azt most fogja akkor megcsinálni házasként. Tehát ő neki a tervében van az, hogy munkálkodjon benned a házasságon keresztül, ugyanis ő alkotta a házasságot. Ugye Mózes első könyvében a második rész 18. versében azt mondta, ugye, ahogy Sanyi is említette már, hogy Isten látta, az első dolog, ami nem volt jó, az az, hogy az ember egyedül van. Hogy ez így nem jó. Ezért szerzek mellé egy segítőtársat, és így Isten el tudja végezni a házasságon keresztül, amit eddig nem tudott. Csak gondolkozz el ezen, amikor azt mondod legközelebb, hogy nem én vagyok a hibás, az asszony, akit mellém adtál. Vagy ha ő nem lenne, akkor sokkal boldogabb lennék. Című mondatok, mielőtt elhagynák a szádat. Hogy Isten rád nézett a történelem egy pontján, és azt mondta, hogy így egyedül ez nem jó. Adok mellé egy segítőtársat, azt, aki most mondjuk itt van veled, és őt adta azért, hogy jó legyen. Őt adta azért, hogy jó legyen, hogy elvégezzem mindazt, amit eddig nem tudott a személyes életünkben, akár a gyülekezetben, vagy így a világ felé. Én nem is tudtam, hogy tudok olyan rondán beszélni, ahogy beszéltem. Néha a feleségemmel. Amit kihozott belőlem a konfliktus. Én azt hittem, hogy olyan jó keresztény ember vagyok. De amit ez az asszony kihozott belőlem, és amitől meg kellett szabadulnom, és amiből meg kellett térnem, az nem jött volna ki, hogyha ő nincs. És azt tudom mondani nektek, hogy ő az. Mert nem volt jó nekem így egyedül. És ezért őt adta, hogy ezek mind megtörténjenek, hogy kijöjjenek. A példabeszédek 27:17-ben, hogyha velem lapoztok, mindjárt én is megkeresem, azt mondja, miképpen egyik vassal a másikat élesítik, aképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Aztán a Zakariás 13:9. Azt mondja, és beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint próbálják az aranyat. Ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok neki, ezt mondom, népem ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. A Bibliában benne van az, hogy nem tudom, hogy szoktatok ti főzni? Ki az, aki szokott főzni? A királyok vagytok. Én rengeteget szoktam főzni, és szoktatok késsel kést élezni? Tudom, hogy ez nem egy jó dolog egyébként, nem egy profi dolog, de szoktatok? De éleződik az a két dolog, amikor egyébként éleződik, igaz? Legjobb, ha éleződ van hozzá. De ez az, amit például hoz, itt nekünk a példabeszédek, hogy két kés élezi egymást, a két fém, arra azért, hogy használni tud arra, ami a célja, hogy vágni tudj vele. És ugyanezt mondja Isten az emberekre, hogy mi élezzük egymást, minket használ egymás életében, és én ezt nagyon látom a házasságban. És olyan jó és megszégyenítő egyben néha ezekre a dolgokra gondolni, amikor konfliktus van. Hogy most élezzük egymást. Mert Isten valami jobbat akar kihozni. Vagy ott van az ezüst tisztítás, amit a Zakariás ír. Állítólag én még soha nem láttam ilyet, de hétszer fűtik fel ezt, és a tetejére úszik a kosz, ami a fémben van. És azt lekaparják, és aztán újra fölmelegítik, megint, még forróbbra, megint feljön a szemét, megint lekaparják, és állítólag ezt addig csinálták régen, amíg a mester meg nem látta a saját arcát, amikor belenézett az ezüstbe. Addig kellett tisztítani. Ez egy gyönyörű kép. Akár igaz, akár nem, az igazságát nem bírod elvenni, hogy Isten ezt csinálja, hogy néha fölfűti ezt a kemencét, néha használja a konfliktust arra, hogy felhozza a szemetet, hogy aztán megbánjuk, sírva, bocsánatot kérjünk, ugye lekaparja, és azt addig fogja csinálni, amíg meg nem látja az arcát bennünk. Mert ő szeretné, hogy olyanok legyünk, mint Jézus. Tehát látod azt, hogy fontos, hogy a konfliktusokról így gondolkozz, hogy jönni fog, nem vagy kivétel, és Isten használja ezt. És igen, az az ember, akit melléd rakott, nem tévedés. Ő rajta keresztül fogja véghez vinni mindazt, amit a te életedben ki akar munkálni. Látunk itt két gondolkodásbéli tanácsot, elnézést, csak közben nézem, hogy mi az, ami muszáj elmondani, és mi az, amit kihagyhatok. Most meg szeretném, ha megnéznénk két gyakorlati dolgot így a végére, a konfliktusban, amit megtehetünk, hogy kevesebb legyen a konfliktus. Az első dolog az az, hogy ismerd meg a párodnak a gyengeségeit. Ehhez időt kell szánni egymásra, hogy megismerjük a párunknak a gyengeségeit. Mi az, ami neki nehéz, mi az, ami ő elbukik, mi az, ami ő felhúzza magát, mi az, ami az ő gyengesége. Mert hogyha te ezt megismered, ne azért ismerd meg, hogy aztán kivégezhesd gyorsan, ahogy Isti is mondta, hogy tudom a gyengeségedet, szoktunk ilyet csinálni, és akkor a végső esetben, amikor már látom, hogy abszolút vesztésre áll a csata, akkor ezt így gyorsan benyomom, vége van, és én nyertem, ha kell, ha nem. Tehát fontos, hogy megismerd a másiknak a gyengeségeit. Ne azért csináld, hogy ő ellene használhasd. Ugye a Máté 7-ben, hogyha jegyzetelsz, írt föl, hogy a 3-tól 5-ig, ugye, ott mondja, hogy hogyan tegyünk helyre dolgokat. Máté 7, 3-tól 5-ig, hogyan tegyünk helyre dolgokat. Ugye először vizsgáljuk meg a saját szívünket. Tehát ha azt mondja, hogy ismerd meg a párod gyengeségeid, de ismerd meg először a sajátodat. Mi az, ami neked nehéz? Érdemes ezen leülni és elgondolkozni, emberek. Mi az, amiben én gyenge vagyok? Mik azok a mondatok, amik, hogyha elhangzanak, akkor én arra azonnal ugrom? Azért, hogyha mondjuk elhangzik, akkor ne zárj be. Ha te erre készülsz tudatosan, hogy átgondoltad, hogy tudod, hogy hogyan lehet engem megbántani, akkor hogyha jön az a mondat, akkor meg tudsz állni. Nem fogsz bezárni, nem fogsz rossz dolgot csinálni. Vissza tudsz esetleg lépni. Mi az, amire azonnal ugrasz, ami nagyon, nagyon durva dolgokat vált ki belőled? Ahol le kell állítanod magad. Hogy most akkor, anya, mondom én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ne haragudj, de most én átmegyek a másik szobába. Inkább, mert olyan indulatok vannak bennem. Tehát először meg kell ismerni a saját gyengeségeimet. Mik ezek a dolgok, mik ezek a mondatok, mik ezek a történések, vagy gesztusok, amire én ugrok. Mert hogyha ezeket ismered, és így készülsz, elkerülhetsz felesleges sérüléseket. Én például olyan vagyok, hogy hajlamos vagyok minden mást belekeverni, ilyen régi dolgokat felhozni. Persze, emlékszel, akkor is ezt csináltad, ugyanígy csináltad. Én nekem nagyon jó ebbe a memóriám, hogy így, ez nagyon gáz egyébként, hogy megmaradnak dolgok, hogy ilyenkor azt szokták mondani, hogy persze, akkor meg se bocsájtottál. Ez nem igaz. De én fölhozok régi dolgokat, és azzal nagyon le tudom gyalázni a feleségemet. Már megtanultam azt, hogy bizonyos mondatok elhangzása után mit fogok mondani, mire a reakcióm. Ilyenkor inkább elmegyek, mint József. Inkább nem akarok vétkezni Isten ellen, inkább elrohanok a helyzetből. Ha ezeket így megtanulod, magaddal kapcsolatban, az rengeteget fog segíteni. És az utolsó dolog, az pedig az, amit már előbb említettem, hogyha már magaddal kapcsolatban rendben vagy, hogy kezdj el foglalkozni avval, hogy mik a párodnak a gyengeségei, és ahogy mondtam, ne azért, hogy a fejéhez vághasd, hanem, tehát ne használd ellene, az butaság lenne, hanem azért, hogy tudjad, hogy mit ne mondjál neki. Vagy hogy mit, hogyan mondjál el neki, hogy az célba találjon. Na most ehhez az kell, hogy sokat kell beszélgetni. És akartam mondani, hogy a kommunikációnak az egyik legnagyobb problémája a mai világban az, hogy nincs. Muszáj beszélgetni. Tudom, hogy a mai világban a párok keveset beszélgetnek, de ezt erőltessétek, és legyetek ebben fegyelmezettek, hogy beszélgettek, hogy kikéritek egymás véleményét, hogy megismeritek egymást, mik a gyengék, mik az erősségek, mert ez rengeteget segít, hogy ne legyen annyi konfliktus. Mert úgy állhatsz ott, hogy tudom, hogy most csak azért viselkedik így. A feleségem nekem elmondta, hogy ő eljutott oda, hogy már megértette, hogy néha csak azért viselkedtem úgy, mert 113 kiló voltam. És akkor így azt mondta, hogy na most akkor ebben nem állok leveszekedni, mert ez csak abból jön. Nagyon bölcs volt. De lehet, hogy te alkalmazhatod ugyanezt, és kevesebb lesz a veszekedés, kevesebb lesz a konfliktus. Vagy azt mondod, hogy tudom, hogy mire van szüksége ilyenkor, hogy megnyugodjon. Tudom, hogy mit ne mondjak, tudom, hogy mit mondjak. Ez olyan sokat segít, hogy ne mérgesedjen el a helyzet oda, hogy üvöltötök egymással, vagy ezek a mondatok hangzanak el, hogy jól van, akkor váljunk el. Tehát látod, hogyha a konfliktust kezeled, mielőtt még jön, megismered, megtanulod ezeket a dolgokat, az rengeteget segít. És tudjátok, mindig kell, itt fogom befejezni, mindig kell a kompromisszumkészség. Tehát egy konfliktusba így kell belemenni, hogy kompromisszumot kell kötni. És a legfontosabb, amit akartam a zsidók leveléből, hogy jó dolog az, ha kegyelemmel erősítetik meg a szív. Ezt mindig az elején szoktam elmondani, de talán ide mondom a végére. Mind a ketten bűnösök vagytok. Nagyon. És amikor egyre közelebb kerültök egymáshoz, akkor egyre jobban fogjátok látni, hogy micsoda fekete szíve lehet a másiknak, és gondolatai, és cselekedetei. Na most a Jézus ezen a fekete szíven úgy segített, hogy kegyelmes. És ezért létezik az egyház, ezért vagy te ma itt, ezért jársz még mindig Istennel, mert ő kegyelmes volt. De ugyanígy a párkapcsolatokban ott kell lenni ennek a kegyelemnek. Mert a sátán körbe jár, hogy keresi, hogy kit nyeljen el, gátlástalanul, pletykálkodik, hazugságokat mond. És ha ti nem beszéltek egymással, ő nem fogja kihagyni, hogy majd beszél a másikkal, tehát ő fogja mondani, kell a kegyelem, kell a megbocsájtás ahhoz, hogy ugyanúgy, ahogy az egyház még mindig van, úgy a házasság is maradandó legyen és erős. Befejeztem. Elnézést az 5 perc csúszásért.